Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt, folytatjuk a hétvégi menetrendet. A szokásosnál kicsit hamarabb kezdünk ma életmódbeli kérdésekről beszélgetni, a táplálkozási zavarokról lesz szó. Fülöp Enikő dietetikussal Kalmár András beszélget.
Tudjuk, hogy arról van szó, hogy az étkezés, meg az étrend, meg a különböző diéták, hát azok körül zsongnak minket, és tényleg hát nincs olyan másodperc, hogy ne hangozna el valamilyen nagyon határozott vélemény, ami szögesen ellentmond annak, amit 5 perccel azelőtt hallottunk. Szóval nagyon benne van ez a levegőbe, meg az, az igazság, hogy mindig benne is volt, de az biztos, hogy egyre inkább kiderül, hogy nagyon sok olyan betegségért felelős a táplálkozás, meg a bérrendszer, amit hát eddig nem tudtunk, vagy nem kapcsoltuk ezzel össze. Nem tudom, hogy mennyire van igazam.
Így van, teljesen jól mondod. Én egy picit az elején leszögezném egyébként, hogy mivel foglalkozik a dietetikus, mert nagyon gyakran a fogyáshoz kapcsolnak minket, de egyébként emésztőrendszeri betegségekkel, akár refluxszal, krombetegséggel, hormonális eltérésekkel, mint az inzulinrezisztencia, a PCOS, de autoimmun betegekkel is, szóval egy csomó beteggel foglalkozunk, és nem csak a fogyásra korlátozódik a mi szakmánk, hanem ahogy te is említetted, tehát a táplálás terápiával foglalkozunk, legyen az akár fogyás, de akár feltáplálás is, vagy csak mondjuk életminőségjavítás.
Honnan tudom én, hogy dietetikushoz kell fordulnom? Nyilván van az az eset, amikor az orvoshoz elmegyek azzal, hogy nem tudom, van egy puffadás, vagy bármilyen fajta zavar, és akkor az orvos azt mondja, hogy szedjem ezt, vagy csináljam azt, de konzultáljak a dietetikusokkal, vagy a dietetikussal. Aztán nyilván operációk után, általában műtétek után mindig előkerül a dietetikus, akinek meg kell fogadni a tanácsát. Igen, az klasszikusan így van. De hogy van-e az az eset, hogy én magamtól egyszerűen fölkeresek egy dietetikus, mert azt gondolom, hogy ő tud direktben segíteni, nem feltétlenül van szükség egy belgyógyászra előtte, vagy bárki másra.
Én azt mondanám, hogy bármikor, és mindenkor, és mindenkinek szüksége lenne, mégpedig azért, mert nagyon gyakran meg tudunk előzni már a táplálkozás megváltoztatásával problémákat, tehát egy tapasztaltabb dietetikus azért látja, hogyha valaki az adott életmódot és táplálkozást folytatja, akkor például milyen betegségek kialakulására lehet esélye, de mondjuk, hogyha adódik egy 10-15 kg plusz súly is, abból mi már meg tudjuk mondani, hogy bizony időn belül milyen betegségekre lehet klasszikusan számítani a statisztikák szerint, ugye. Tehát én azt mondanám, hogy mindenkinek az életében egyszer, ha pedig bármilyen panasza van, ami a tápcsatornához köthető, akkor pedig azonnal keressen fel egy házi orvost és mellette egy dietetikust.
De azt mondod, hogy alaphelyzetben is, tehát hogyha valaki egészséges, nincs túlsúlya, mondjuk nagyon esetleg sokat is mozog, és mondjuk odafigyel arra, amit eszik, tehát nyilván azért ma már mindenki, aki olvas újságot meg internetet, az pontosan tudja, hogy zöldség, hús, arányok, stb.
Igen, tehát, igen.
Hogy mit érdemes, mit nem, feldolgozott termékek, pékáruk, stb. Tehát azt hiszem, hogy azért például a mi hallgatóinknak van egy alapvető tudás erről, de hogy így is érdemes elmenni, mert lehet, hogy tud a dietetikus olyan dolgokra, hát nem tudom, rákérdezni, hogy olyan dolgokat javasolni, amik valóban megváltoztathatják az embernek az életét, vagy az életmódját.
Nyilván nem annyira szükséges az egészségesek esetében azonnal dietetikushoz fordulni, de hogyha például veszünk mondjuk egy futót, aki nagyon gyakran kiteszi a szervezetét extrém kitételnek, akkor náluk például az étrendkiegészítőkkel is tudunk úgy segíteni, hogy például a szervezetben mondjuk a futás miatt létrejött gyulladásokat akár csökkentsük, mert nagyon sokan egyébként nem tudják, hogy az étrendkiegészítőket nem úgy ajánlott szedni, hogy csak úgy bekapkodom, hanem mondjuk akár terápiásan is, és az mindig egy magasabb dózist jelent, és ezt nem önállóan érdemes ugye eldönteni, hanem inkább azért konzultáljunk valakivel, aki ebben járatos, és akkor az alapján meghatározni, hogy mondjuk egy-egy étrendkiegészítőből, amit én bizonyos cél miatt fogyasztok, abból mennyit kellene.
Most jellemzően a vitaminokról beszélünk, vagy nyomelemekről?
Igen, igen. Vitaminok, ásványi anyagok, igen.
Tehát, hogyha valaki nyilván többet sportol, akkor több, nem tudom, cinkre van szüksége, vagy szelénre, vagy C-vitaminra,
Hát én inkább itt mondjuk a D-vitamint is mondanám, akkor az omega-3 zsírsavagat, ami nagyon jó gyulladást csökkentő.
De az mindenre mondják, nem? Tehát akár sportolok, akár egész nap az ágyban fekszem, és tévét nézek, igen.
Tehát mindenre mondják, igen, és mégis, amikor megkérdezek valakit, hogy mennyi az omega-3-6 indexe, aránya ugye a szervezetében, nem tudja megmondani, még soha nem volt ilyen vizsgálata, pedig egyébként ez is egy nagyon szuper vizsgálat.
Ez vérvételből állapítható meg?
Igen, egyébként vérvételből, és nagyon szuper ilyen sejtszintű állapotokat tud megmutatni nekünk, tehát ma nagyon korai szakaszban meg tudjuk nézni, hogy milyen a mi szervezetünknek az állapota, mert ugye ez lenne a fontos.
Világos. Enikő, tulajdonképpen ezek a zavarok, ezek minek köszönhetőek? Tudom, hogy persze környezeti hatások, mert nagyon sok feldolgozott élelmiszert teszünk, stb. De azt is tudjuk, hogy az evolúció azért az egy elég lassú folyamat, és tulajdonképpen mi emberek valahogy így úgy vagyunk berendezve, vagy úgy vagyunk kitalálva, hogy mindenevők vagyunk, tehát húsevők is, meg zöldség, meg gyümölcsevők is, ugye a fogazatunk is erre utal, és aztán valamikor elkezdtünk sült húst tenni a nyers hús helyett, és ezzel nyilván egy csomó minden megváltozott, de hogy tulajdonképpen alapvetően ezeket a dolgokat, amiket most táplálék, kiegészítők, meg nyomelemek, meg stb. Formájába viszünk be, ezeket össze kellene tudnunk szedni a természetből. Most ugye mondtam ezt a nyers hús dolgot, azt tudom, hogy jellemzően az omega-3 az ugye vagy ilyen halakban van, de hogy nagyon sok, nem tudom, a pacalban, meg ilyen belsőségekben, amit régen azért az emberek fogyasztottak, de lehet, hogy rosszul tudom.
Hát az omega-3 nem főként abban található meg, de egyébként a kérdésedre a válasz, hogy most nem tudjuk bevinni a szervezetbe a szükséges mennyiséget. Egyrészt egyébként megemelkedett maga a szükséges mennyiség is, tehát most látjuk
azért, azt, mert megemelkedett az életkorunk is? Mert ugye ez az egyik legjellemzőbb változás, tehát hogy hosszabb ideig élünk, és nyilván ezzel bizonyos szerveink lépést tartanak, és bizonyos szerveink nem. Lásd, szemek, fogak, stb.
Én inkább a teljesítő képességnek a kitolására gondolok itt, és főként a stressz terheltségre, tehát most rendkívüli mértékben megnőtt ez, és számos betegséget lehetne egyébként felsorolni, aminél szépen soroljuk, hogy általában a kialakulását befolyásolja a táplálkozás, a genetikai faktor, és mellette külön mondjuk a stresszt is, mert ennyire nagyban befolyásolhatja a különböző betegségek kialakulását, és emiatt ugye sokkal nagyobb igényünk van akár a különböző vitaminok és ásványanyagok tekintetében is a szervezetnek.
De valószínűleg arról is van szó, hogy azokból a termékekből, meg azokból az ételekből, amiket a boltok polcain találunk, nem tudjuk azokat az anyagokat bevinni, amiket egyébként korábban természetesen megtudtunk, vagy be tudtunk vinni a szervezetben.
Így van, jelenleg nagyon eltolódott a táplálkozás, ezt én is látom, és hogyha bemegyünk igazából egy boltba, akkor is látjuk, hogy mi a kínálat, és a kínálat az inkább az ilyen élvezeti értéke van a kínálatnak, tehát nem az feltétlen, hogy táplálja a mi testünket. És ugye az ipar egyébként, maga az élelmiszeripar az ugye azt gyárt, amire szükség van és kereslet van, tehát amikor az emberek mondjuk egy adott terméket jobban keresnek, és ez lehet a feldolgozott termékek, chipsek, stb., akkor ugye az fog készíteni. És nekünk teljesen le kellene igazából csupaszítani, én úgy látom, és a tapasztalat is ezt mutatja, a táplálkozásunkat, és értékes élelmiszereket kellene fogyasztani, amivel táplálni tudjuk a testünket, hogy megelőzzük a különböző akár betegségek kialakulását is. És ezt nem feltétlenül a hipermarketben tudjuk.
Igen. Hát ezzel megint egy nagyon nagy ajtót nyitottunk ki, hogyha elkezdünk arról beszélni, hogy mik az értékes élelmiszerek, bio, nem bio, összetevők, apróbetűs részek, hol szerezzük meg, hogyan. Szóval ez egy külön terület, de egy picit visszakanyarodnék azért azokra a betegségekre, amikkel a dietetika foglalkozni tud, és ez szinte minden, hogyha én ezt jól látom, nyilván nem traumatológiai dolgok, tehát a boka szalag szakadás, az boka a szagadás marad, de hogy felfedeztem azt, hogy például a gyerekeknél, kisgyerekeknél, ADHD, SNI, stb., hogy ezeknél is tud segíteni a táplálkozás és a dietetika, mármint felfedeztem ezt a te honlapodon, azért ezt hozzátenném, hogy nem a kutatásaim révén.
Igen. Már ugye a bérrendszer, nagyon sok kutatás folyik a bérrendszerrel kapcsolatban, és köztudott már lassan az is, hogyha a bérrendszerünk jó állapotban van, akkor akár az ilyen állapotoknak vagy betegségeknek a tünetei is csökkenthetőek, és különböző, ahogy beszéltük, étrendkiegészítők terápiás dózisával, ezek szépen menedzselhetőek és kezelhetőek a különböző akár orvosi terápiák vagy egyéb terápiák mellett. Tehát nagyon széles körül már igen, amivel tud foglalkozni akár egy dietetikus.
Mi az, amire számítani kell, hogyha valaki fölkeres téged, mondjuk elmegyek a belvárosi orvosi centrumba, van valamiféle panaszom, és akkor te nyilván megnézel, meg fontos az, hogy mondjuk hány kiló a páciens, nem tudom, zsír, izom, összetétel, stb., de hogy érdemes például egy friss laborvizsgálattal menni hozzád, vagy milyen vizsgálatokat szoktál te elvégezni, vagy nem tudom, milyen jellegű vizsgálatokra küldheted el a pácienst?
Hát klasszikusan egyébként mindig az orvosnál érdemes kezdeni, és akkor, hogyha az orvos ajánlott vizsgálatokat, akkor azt érdemes elvégeztetni, és akkor utána hozzánk jönni, és akkor mi is még adhatunk tanácsot arra vonatkozóan, hogy mit lenne érdemes pluszban, de úgy szokott kinézni, hogy minden lelettel érdemes érkezni a dietetikushoz, tehát nincs olyan lelet, ami ne lenne hasznos és fontos. És végzünk általában egy testösszetételmérést, nézünk zsírtömeg, izom, vízarányt is, ez is nagyon fontos a hosszú távú kezeléseknél, hogy lássuk, hogy hogyan mozognak ezek az értékek, hogyha mi változtatunk ugye a táplálkozáson. Egyébként sokan nem tudják, ugye, de a zsigeri zsírtömeg, az például sokkal magasabb rizikóval rendelkezik, mint a hagyományosan a másmilyen zsírtömeg, és például egy eszközzel ezt is lehet nagyon könnyen mérni, hogy mennyi ugye az ilyen szervek közötti zsír aránya. Aha. És akkor így ezeket megnézzük a laborokat, és akkor ha nagyon odaadó a páciens, akkor hoz egy táplálkozási naplót is ugye az elmúlt pár nap táplálkozásával, mert igazából így tudunk hatékonyak lenni és gyakorlatiasak, hogyha látjuk, hogy mi az, amin egyáltalán kellene változtatnia. És ezt ebből tudjuk megnézni.
Egyre inkább kezd a modern orvostudomány is hát ezzel a holisztikus szemlélettel nézni mindenre, ami nem azt jelenti, hogy itt valamifajta spiritualitás van a dologban, de valóban arról van szó, hogy minden mindennel összefügg, nagyon sokat hallani az agybél tengelyről, meg a különböző mikrobiomokról, és itt merül fel a kérdés, hogy bőrgyógyászati problémáknál is állítólag szóba kerülhet a táplálkozás.
Így van, számos akár ételallergia, ételintolerancia is befolyásolhatja a bőr állapotát.
Hát hogyne, igen.
Tehát a bőr egyébként ugye egy nagyon fontos kiválasztó szervünk is, és nagyon könnyen megmutatkozik, hogyha valamilyen belső eltérés van, de egyébként ide sorolhatnánk még akár az inzulinrezisztenciát, vagy a pajzsmirigy problémákat is, amiknél ugyanúgy vannak kifejezett bőrtünetek. És még azt kiemelném, hogy mielőtt valaki ilyen nagyon-nagyon drága vizsgálatokra adná a fejét, mint akár a mikrobiom vizsgálat, előtte azért érdemes a klasszikus vonalon haladni, és tényleg végignézni, hogy mind lehetne változtatni, alapvizsgálatokat elvégeztetni, mert egyébként 30 évvel ezelőtt még nem volt mikrobiom vizsgálat, és akkor is tudtunk eredményeket elérni a pácienseknél, vagy hát tudtak ugye a kollégák, tehát nem feltétlen szükségesek ezek a vizsgálatok. Hogyha nagyon komplex esetről van szó, akkor lehet, hogy érdemes, de még az erre vonatkozó tanácsok is egyébként olyanok, hogy sokszor még akkor ott a gyakorlatban módosítanak, és az alapján nézik, hogy a páciens hogyan reagál az adott terápiára, tehát még ez nem annyira fix.
A gyomor és a bélrendszer az gyorsan alkalmazkodik, vagy könnyen alkalmazkodik a változásokhoz? Ezt azért kérdezem, hogyha mondjuk beállítotok egy másfajta étrendet, akkor hát nyilván betegségtől függő, de hogy mennyire gyorsan várható eredmény. Mert az ember valamiért azt gondolná, hogy a gyomor az úgy az egyik ilyen leggyorsabban alkalmazkodó szerv, hiszen tudjuk, hogyha valami rosszat eszünk, akkor az gyorsan kijön belőlünk, és tulajdonképpen néhány óra múlva már akár, vagy néhány nap múlva már semmi bajunk. Tehát, hogy egy viszonylag gyorsan reagáló, vagy akklimatizálódó szervnek képzelem én ezt el, de lehet, hogy egyáltalán nincs igazam.
Ez mindig attól függ, hogy miért változott meg ugye az állapota, tehát hogy mondjuk valamilyen fertőzést kapott, bakteriális vagy vírusos fertőzést, az ugye, ahogy az immunrendszer megküzd vele, áthalad rajtunk az, ami panaszt okozott, akkor ugye pár napon belül észlelhető javulás. Azonban, hogyha valami komolyabbról van szó, akár egy bélgyulladásról, vagy egy krónikus bélgyulladásról, autoimmun eredetről, akkor ott azért van, hogy kellenek hetek, hónapok, és itt mindig szükséges a türelem egyébként a szakember és a páciens részéről is, hogy ne azonnal várják a csodát, de mondhatok itt például egy alacsony gyomorsav termelést is, amikor ugye az is hasonló tünetekkel jár, mint mondjuk egy emelkedett gyomorsav termelés, ugye klasszikusan erre mondják azt, hogy reflux.
Igen.
De ugyanolyan tünetekkel jár, és ezt is tudjuk egyébként a táplálkozással nagyon szépen helyrehozni, az alacsony gyomorsav termelést is, de itt is nagyon nem mindegy, hogy honnan indulunk, tehát hogy mennyire csökkent az a savtermelés, tehát lehet, hogy mondjuk hetek, de lehet, hogy akár 2-3 hónap is kell, mire a szervezet ugye visszaáll ebbe az egyensúlyi állapotba, amit ugye el szeretnénk mindig élni.
Azt gondolom, hogy a legkomolyabb hivatkozási alap általában az egészségtelen táplálkozásra az a pénztárca. Tehát, hogy azt mondják az emberek, hogy igen, de én nem tudom megfizetni ezt, meg azt, nagyon drága a gyümölcs, nagyon drága a zöldség, drágább a teljes kérlésű, mint a nem teljes kérlésű, stb. Nekem egyébként az a tapasztalatom, hogy minden egyformán drága, teljesen mindegy már, hogy miért veszünk. Nyilván azért ez nem egészen van így, és azt is tudjuk, hogy azért a helyes táplálkozás az egyfajta hosszú távú egészségbiztosítás, de mit lehet mondani annak, aki azt mondja, hogy hát kérem szépen, én egyszerűen nem tudom ezeket a drága élelmiszereket megfizetni.
A tapasztalat egyébként nem ezt mutatja, hogy tényleg drágább lenne, mert hogyha belegondolunk, egyébként az egészséges táplálkozás az úgy épülne fel, hogy húsok, natúrtejtermékek, zöldségek, gyümölcsök, és itt a zöldségek közül sem feltétlenül a spárgára gondolunk, vagy a brokkolira, vagy az avokádóra, ami több ezer kilométert utazik, hanem a burgonyára, a sárgarépára, a petrezselyem gyökérre, a zellerre, tehát ugye az, ami nálunk is itt kapható.
Halkan mondom, hogy paradicsom, már 2000 forint kilója. Igen, zárójelbe.
Itt nem a paradicsomra, nem is a paradicsomra, és egyébként itt még kiemelnék egy olyat, amit nagyon ritkán hallok, a zöldség közösségeket, vagy az ilyen kosár közösségeket.
Igen.
Most már egyre több van, és nagyon sok helyi termelő csatlakozik ezekbe bele, és potom áron tudunk venni, sokszor akár bio, vagy nem bio, mindegy, hogy minek hívjuk, de ilyen terményeket, amik sokkal alacsonyabb árban vannak, mint mondjuk egy hipermarketbe. És érdemes e felé egy picikét nyitni.
És hát sokkal jobb minőségűek. Én is azt gondolom egyébként, hogyha valaki erre nyitott, és szeretné megtalálni azokat a forrásokat, akkor megtudja. Valóban lehet, hogy nem az avokádónál, meg a gránátalmánál kell kezdeni. Egyébként mi számít dietetikai szempontból népbetegségnek? Tehát milyen jellegű páciensek fordulnak meg leggyakrabban a te rendelődben?
Főként az emésztőrendszert érintő betegek, ugye, amiről már említettem, hogy refluxszal, puffadással, akár krónbetegséggel fordulnak már dietetikushoz, vagy ugye az elhízás miatt. Ez talán, ami a leggyakoribb.
Fülöp Enikő dietetikussal Kalmár András beszélgetett. Hírekkel folytatjuk, aztán továbbra is az egészségünkkel foglalkozunk. A következő megálló ugyanis az egészségkód itt a hétvégi menet